És örült, hogy egyszerre beviszik az összes szénát, de karjai most is élénken tiltakoztak.
Bírja,
szuszogott elől az öreg. Ha nem tart sokáig...
Letesszük, ha kell, csak szóljon.
De Gyula nem szólt, és a fáradtság elmúlt abban a pillanatban, amint letették a szénát. Ezután Matula lepók hálózott, és kihajtott néhány darazsat is.
Éppek csak ti hiányoztok,
dörmögött. A darazsak azonban nem nyugodtak bele a kilakoltatásba, mert még párszor visszajöttek.
Szeretik az ilyen náttetőt,
csapkodott Matula,
de én meg nem szeretem, ha itt eszi a fene őket. Egymás mellett akarnak aludni?
Jó lenne.
Akkor gyűhet a széna, ne sajnálja.
A kunyhó belseje kezdett kialakulni. Az ágyak formát kaptak, és majdnem méter magasak voltak. A polcokon való rakosgatás már csak játék volt, és az egész kunyhót megtöltötte a friss széna meleg illata. A puska a szögön lógott, az esőköpeny és Matula kalapja tarisznyája hátul.
Az edényeket meg a táblát majd az árokparton tesszük rendbe.
Csikasz kedvetlenül nézte ezt a nagy mozgalmasságot, és hol itt, hol ott ült levakarózni. Matula a kutya karóját is kihozta a kunyhóból láncostól.
Itt lesz a helyed.
És a kunyhó déli oldalán verte le a szöveket.
Elegen vagyunk odabent. Ha meg valami zegernyei dőgyűn, beeresztünk, ne félj.
Csikasz körül szaglászta a szöveg környékét, és mivel gazdája semmi megkötözési szándékot nem mutatott, mindjárt oda is feküdt. Csikasz valószínűleg sajátjának gondolta a szöveket, amíg a láncot a nyakára nem tették. Attól kezdve azonban a szöveg parancsolt a lánccal, s Csikasz ezt nem szerette. Matula a táblára rakta az edényeket, és természetesen Csikasz kíséretében kivitték az egész konyhát a partra.
Ez az egy, amit nem szeretek tenni. Ez a mosogatás. Odébb menjünk, ott homokos a part.
Amikor letették a táblát, Gyula a nyakában lógó messzelátóhoz nyúlt. Megnézem a sast, ott van-e a fáján?
Ott volt.
Ült fenséges nyugalomban, rebbenés nélkül, pedig egy-egy varjú károgás most is hallatszott.
Ott van Gergő bácsi,
de a varjakat nem látom, csak hallom.
Ledobta nekik a maradékot, most egymás közt marakodnak.
Azt mondta Gergő bácsi, hogy rühesek a rókák az idén.
Betegek, de miért?
Mondtam, mert találtam döglötten, meg lűttem is kettőt. A rű lekopasztotta róluk a szőrt, és agyonvakarták magukat. Abba döglik bele, hogy nincs nyugsága.
Csípi?
Csípi, de nem úgy, mint a bolha. Befurakszik a bőr alá, aztán ott szaporodik ezer szám. Ha birka kapja meg, azt megorvosolja a juhász rükenőccsel, de szegény rókát nem orvosolja senki. Csak vakaródzik. Szőre kihullik, mert gyökerin él a rű, bőre kisebesedik, elgennyesedik, a végén csupa gennyesebb az egész állat. Aztán elpusztul. De ha a nyarat ki is húzza, a tél elviszi, hiszen alig van bundája.
A sas nem kapja meg?
Úgy látszik, nem. Ám bár úgy hallottam, a madaraknak is van valami rühe, de én olyant még nem láttam. Pedig a madarak egy része megeszik mindenféle dögöt.
A réti sas is?
Az is. És a barnakánya is, de a solymok, vércsék, héják, csak elevent fognak, meg a baglyok is. A gémek is megeszik a döglött halat, de még a cinegék is rájárnak, különösen télen. Hanem, hallja, ne a kezivel maszatulja azt a táblát, törjön száraz nádat, hintse be homokkal, aztán úgy csutakolja.
Gyula megfogadta a tanácsot, és meglepődve látta, hogy a nevezetes tábla mély barna színe hogy világosodik.
Hát ez elég koszos volt,
mondta végül, de ekkor a tábla már fehéren ragyogott.
Zsíros volt,
igazította ki Matula.
A kosz, az más. Az is valami bőrbaj.
Szóval piszkos volt. Tutajos elhatározta, hogy ebben aztán nem enged, akárhogy szépíti Matula a dolgot. De Matula nem szépítette.
Hát az lehet,
egyezett bele csendesen,
de nekem jó volt. Ha maga minden nap megsikálja, én nem bánom.
Sikálja a nyavaja, rettent meg Tutajos. Nem olyan nagy baj az, ha kicsit zsíros. Matula mosolyogva súrolt egy lábast, de nem szólt semmit. A bográcsot nem hoztuk ki, Gergő bácsi.
Nem is hozzuk. Az úgy jó, ha zsíros. Vizet forralunk benne, aztán kilöttyentjük és kész. Sose árt, ha egy kis íz marad benne. Van olyan csárda, ahol sose fogy ki a bográcsból a pörkölt, de az aztán olyan is. Egy szóval nem koszos, de nem is piszkos, csak egy kicsit zsíros.
Gyula hallgatott, mert nem szeretett, és nem is akart minden nap mosogatni. Matulával vigyázni kell, gondolta, mert mindig tudja, mit miért tesz, vagy miért nem tesz. Ezek után felrakták a táblára az elmosott edényeket, és visszavitték a kunyhóhoz.
Hagyjuk csak rajta megszáradni, mondta Matula. Aztán majd én berakodom. Úgy gondoltam, most szépen összegerebjézem a gunyhó környékét, maga meg addig fog valami halat, amit benhagyunk a tartóban. Aztán megnézzük Tüskevárt. Ha visszajöttünk, még horgászunk, ha nem elég a hal, és eszünk olyan uzsonna vacsorát. Korán lefekszünk, mert 4-re a hídnál a kocsi.
Sietek, Gergő bácsi!
Hova?
Úgy értem, horgászni.
Má meg kapkod. Csak azt mondja meg, hogy hogyan siet horgászni. Ha kap a hal, kap. Ha nincs hétvágya, nem kap. Ha cigány kereket hány a parton, akkor sem.
Úgy értettem, Gergő bácsi, hogy amit mondott, igyekszem gyorsan megtenni.
Azt meg úgy is tudom, minek arról beszélni. A puskát vigye magával, és ha gyűnne az a kánya, csak nyugodtan.
De a barna kánya máshol lehetett elfoglalva, mert nem jött. Lehetséges az is, hogy veszélyesnek tartotta ezt a helyet, ahol a szegény kányára rálövöldöznek, és amíg emlékeiből ki nem hullik az a mennykő nagy puffanás, talán nem is jön erre. A puska a földön feküdt nyitva, mellette a patron, mert tutajos megtanulta, hogy a megtöltött fegyver mindig veszélyes, és inkább menjen el 1000 vad lövés nélkül, mint egyszer akadjon sörét az emberbe. Ha szükség lesz, egy pillanat alatt meg lehet tölteni, de nem fekszik mellette a fegyver, mint egy felhúzott íj, mint egy élesre állított bomba, amelyet csak meg kell rúgni, hogy robbanjon. Gyula nyugodt akart maradni, és az is maradt, mert minden gyorsabb és ideges mozdulatára megszólalt gondolatai között a nevelőapa.
Ne kapkodjon!
És tutajos sokszor öntudatlanul is számot vetett magában, hogy a halászat és vadászat fokozott gyönyörűsége, feszült küzdelme, számító taktikázása lényegesen nagyobb öröm volt a szertelen kapkodás nélkül, és eredményesebb is. Végül, bár idegei pattanásig feszültek, belerögződött a mozdulatok mérséklése, pontosan beállítva a szükség mértékére. Nem is vette észre, hogy átalakulása mennyire hasonlított a környezet viselkedéséhez. A nád pontosan annyira hajolt meg, amennyire kellett, hogy a szél el ne törje. A tojások úgy helyezkedtek el a fészekben, ahogy a nehézkedés törvénye előírta. A fák szinte ráfeküdtek a viharra, hogy a szél átfolyjon leveleik között, és csak a száraz ágak álltak ellen, halott merevséggel, és törtek is össze a természet törvényeinek értelmében. Gyula talán nem értette még tökéletesen, de érezte Matula figyelmeztetésének természetes igazságát.
Ne kapkodjon!
Ami természetellenes, az itt nem jó, és megbosszulja magát. Elmegy a hal, elsieti a lövést, összegubancolódik a horogzsinór, feltörik a kéz, megég a bőr. Itt nem siet semmi, ha nem kell, de villámmá változik, ha arra van szükség. Az a kis szárcsa nem tanulta meg jól a leckét. Elpusztult, mert el kellett pusztulnia. A természet csak az erőseket és alkalmazkodókat tartja meg. Ez az igazság, ami maga az erő. De igazság az is, hogy ami eddig szórakozás volt, élvezet és sport, most már lassan munka is lett, és kenyérkereset. A halat nem csak megfogni volt élvezetes, de enni is, és Gyula arra gondolt, hogy az ősember zsákmányolása is a küzdelmen felül öntudatlan élvezet volt és öntudatlan sport. Persze akkor még nem is álmodott az ember orsóról és nejlonfonárról, hiszen még a vasat sem ismerte, de csontszigonyával ugyanúgy leste a halat, mint most ő horoggal, és a rénszarvas csordát vagy a vadlóménest belopni, lerohanni, dárdát hajítani, a vadat legyűrni, több lehetett minden öttusánál. Gyula gondolatai szerte kalandoztak, de egyik szeme az orson volt, másik a tájon, és bár ritkán kapott a hal, egyetlen egyet sem engedett el. Igaz, csak keszegek voltak, egy ívásból valók, tenyérnyiek, de tutajos megtanulta már, hogy a keszeg nagyon jó ízű hal, némelyik jobb, mint a ponty, ha hozzáértő irdalja és süti. Az irdalók és apróra vágja a halszálkát, amit már nyugodtan meg lehet enni. Ezután a hús simán leválik a gerincről.
10 óra elmúlt, nézte a horognyél árnyékát. Közel 10:30 is lehet.
De ez a gondolat csak annyi volt, mint a vizen átszálló felhő árnyéka. Megtapogatta arcát, s úgy érezte, a daganat lohadt, és szinte nem is kívánta, hogy valamire lőni kelljen. Mert ha olyan valami jönne, amire lőni lehet és szabad, tutajosunkat egy görögdinnye nagyságú daganat sem akadályozná meg az izgalmas vadászatban.
Szerencsére nem jön semmi,
gondolja. De amint körülnéz, szeme megakad 4 madáron, melyek katonás sorban jönnek egyenesen feléje. A madarak messze vannak és magasan, de jönnek. Gyula egy kis bokor takarásába húzódik és megtölti a puskát. Az úszó mozdulatlan, a madarak, mintha zsírják.